Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunknak az első versét énekeljük, imádkozzuk. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, minden szó, amely elhangzik ebben a templomban, a falakról pattan vissza, és ebben az ürességben keresi a helyét. A te szavad, ha megszólal, akkor sohasem tér vissza üresen. Így valljuk, és így hisszük, hogy az éteren keresztül eljut mindazokhoz, akik most nyitott szívvel és füllel téged akarnak meghallani. Így kérjük az áldást arra a közösségre, amelyet újból úgy élünk meg, hogy testben egymástól távol vagyunk, mégis te hozzád és egymáshoz lélekben közel. Áld meg Isten tiszteletünket, engedd, hogy a te igéd meg tudjon szólítani bennünket, és mindaz, amit elkészítettél üzenetként, tudjon gyümölcsöt teremni az életünkben, és formáljon minket. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérjük, hogy add a te szent lelked ajándékát otthonainkba, templomunkba. Amen. Isten ígéjét olvasom, ahogy megvan írva számunkra a Zsoltárok könyvéből. A 123. Zsoltárnak mind a 4 versét olvasom. Zarándok ének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz. Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézünk mi, Istenünkre, az Úrra, még meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal. Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával. A 123. Zsoltárnak a 2. versét szeretném kiemelni. Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, még meg nem könyörül rajtunk. Kedves gyülekezet, ahhoz, hogy ezt a Zsoltárt és annak az imádságát igazán jól értsük, ahhoz egy kicsit vissza kell mennünk az időben, és megtalálnunk a helyét. Mikor volt ez a Zsoltár ott az Zsoltárírónak az ajkán, mikor énekelte, és a gyülekezetek mikor vették az ajkukra. Az Isten népének az életében 2 nagy fogság volt. Az első Egyiptomban, amikor Isten meglátta őket, majd Mózes vezetésével elvitte az ígéret földjére. A 2. fogság pedig jóval később, amikor már az ígéret földjén éltek, és az Isten büntetésképpen Babilonba száműzte a népet, elvitték azokat, akik valamit tudtak tenni ezért az országért, a templomot lerombolták, és az emberek távol az otthonaiktól vágyakozva gondoltak vissza. Majd aztán ebből a fogságból is eljön a megszabadításnak az ideje, és amikor hazamennek, újjáépítik a városaikat, az otthonaikat, újjáépítik a templomot is, és ebben a templomi újjáépítésben tele vannak megint csak vágyakozással. Megépítik a pitvart, a templom udvarát, hogy elő tudják készíteni majd az áldozatokat. Megépítik a szentélyt, ahova majd be lehet menni, be lehet vinni a könyörgéseiket, a bűnért bemutatott áldozatokat is talán, hogy rendeződjön valami, ami annyira összekavarodott bennük. És megépítették a szentek szentjét is. Szépen rendbe rakták, majd utána tűnt fel nekik, hogy nem tudják, hogy mit kezdjenek vele. Mert hiányzott a szövetség ládája, és a szentek szentje az üres maradt. Oda tekintettek mindig a templom felé, és mindig oda a sötét belső szobába, mert ott van Isten. Ott van az ő szövetségének ládája, benne a törvény, a 10 parancsolat, a garancia arra, hogy Isten ott van mellettük, hogy foglalkozik velük, hogy az életük részéhez közel van, a mindennapjaikhoz, belekapcsolódik abba. De most üres. És akkor a Zsoltár író csendesen és lassan körülnéz, majd emelni kezdi a tekintetét. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyekben laksz. Most értett meg valamit. Most jutott a hite egy talán magasabb szintre. A vallásossága egy kicsit előrébb, mert eddig Isten mindig csak a jelenvalóba kereste, mindig ott, ahol látni lehetett, mindig ott, ahol rendelkezni lehetett felette. Hányszor vitték a szövetség ládáját, harcokba cipelték magukkal az emberek, hogy így biztosítsák az Isten áldását. Olykor csak csapások jöttek miatta, máskor tényleg csodák történtek. És most megért valamit a Szentíró, az imádkozó ember. Istent nem lehet csak a világból igazolni. Téves úton járunk, hogyha a látottakat akarjuk összerakni, és abból akarjuk indokolni és igazolni azt, hogy Isten törődik velünk, hogy szeret bennünket, hogy mellettünk áll. Ő most megemeli a tekintetét, és azt mondja, hogy Uram, Te a mennyekben laksz. Nem abban az embervilágban, ahol mi vagyunk. Jelen vagy közöttünk, de ez nem azt jelenti, hogy a földi dolgokból és körülményekből kell igazolnunk Téged. Hatalmasabb vagy annál, és nekünk kell felemelni a tekintetünket, hogy tudj szólni hozzánk. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyekben laksz. Nem a távolságot akarja megjelölni, nem azt mondja, hogy túl messze mentél tőlünk, pedig mi is most ezt érezzük valahogy, Isten egyre távolabb van, és ahogy mi is távolabb leszünk megint fizikailag egymástól is, egyre inkább kísért bennünket ez a gondolat is. Hanem inkább azt fogalmazza meg a Szentíró, hogy Isten felette van ennek a világnak, hogy minden gondolata más, mint az ember gondolata. És nem tudjuk kiolvasni az Isten akaratát a mostani történésekből sem, hogy az ember bölcsessége megállott, és nem tudja kényszeríteni Istent, hogy mibe legyen benne, és mit hogyan változtasson meg. Amit látunk mi, az, amit a szemünk befogad. És mostanában nem sok jó dolgot lát az ember. Nézzünk egy dobozt, amit televíziónak hívunk. Várjuk, hogy mit üzen, hogy mit mondanak el a híradások, hogy mi lesz benne az, ami reményt kelt, és mi lesz az, ami majd összezavar bennünket, amitől megint félni fogunk. Üres a templom, szívem szerint megfordítanám a kamerát, lássa mindenki, hogy milyen érzés itt állni, és azon gondolkozni, hogy hol van az Istennek a népe, miközben az eszünk szerint tudjuk, a szívünkkel pedig valljuk, hogy az Isten gyülekezete sokszor láthatatlan közösség, de mi most azt nézzük, ami a szemünk előtt van. Minden nap elővesszük a kis okostelefonunkat, végig pörgetjük a hírfolyamokat rajta, amit nagyon ügyes reklámszakemberek kitaláltak, hogy azt olvassuk benne, ami érdekel is bennünket, amiről már információ van rólunk. Elkezdünk online oktatni, és online tanulni, és elővesszük a képeket, a mozgóképeket egymásról, skype-olunk, online unokákat tekintünk meg, vagy a régi módszerrel elővesszük a fényképalbumot, és azokat nézegetjük. Ha ebből akarjuk összetenni a kérdésünkre a választ, hogy hol van Isten, akkor nagyon szomorú választ fogalmazunk meg. Úgy látszik, nincs itt Isten, mert üres a szentek szentje. Hozzád emelem tekintetemet, mondja a zsoltárírú, és mi is próbálunk vele együtt felnézni. Ez nem egy vallásos közhely, hogy nézzetek fel az Istenre, nem az elrévedező embernek az álmodozása, nem is esetleg egy számonkérés, amikor olyan kérdésekkel nézünk az ég felé, hanem valami egészen más. Megtanultam-e Istent, nem a világ dolgaiból kiindulva igazolni az életemben? Tudom-e, érzem-e, hogy ő akkor is szeret, amikor nem úgy alakulnak a dolgaim, ahogy én azt elképzeltem? És olyan szép képet használ a Zsoltár, amint a szolgák az uruk kezére néznek, vagy a szolgálónő úrnője kezére néz, úgy nézünk mi is Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Ha az ókori világot lelki szemeink elé idézzük, akkor egy rabszolgatartó társadalmat látunk. Olyan urakkal, akik önkényesen rosszul bánnak a szolgáikkal, sanyargatják őket, megbüntetik őket, halálra dolgoztatják őket. Talán beugrik a kép a császárokról is, akik kegyesen a tribűnről intenek, jelt adnak a kezükkel, hogy az arénában vérző emberrel mi legyen, maradjon-e életben, vagy a halál fia. Istenre is így nézel, hogy vajon mit int most a távolból, hogy megyek, vagy maradok, hogy élek, vagy meghalok. Olyan hideg ítélettel, mint ahogy ezekben a képekben megjelenik. Az ókori keleten valahogy máshogy élték meg ezt a népek, és a Bibliának erről szép bizonyságtételei vannak, hogy az Úr és a szolga egész szoros kapcsolatban van egymással, valami különös bizalmi kapcsolatban. Ábrahám és a szolgái valahogy egy egész szoros baráti kapcsolatban, sőt családi kapcsolatban vannak, vagy a próféta és az ő szolgája. Vagy hányszor írja elő a mózesi törvény, hogy hogyan bánjon emberségesen az Úr az ő szolgájával. Egy olyan kép ez, ahol a szolga már családtag, aki talán bele is születik ebbe a családba, és tudja nagyon jól, hogy a családnak a jóléte az az ő jólétének is a garanciája, hogy ebből kiszakadva csak a halál vár rá, viszont ebben élve várhatja a gondviselést reménységgel, mert az Ura kezéből ételt kap, életet kap. Ezt a képet látja a zsoltárírú, és mondja, hogy a szolgák az Uruk kezére néznek, és onnan várják azt, hogy valami könyörületet kapjanak. Milyen szépen elmondjuk a hitvallásunkban, minden az ő atyai kezéből jön. De vajon mennyire vesszük komolyan? Milyen jól ismerjük a tékozló fiú példázatát. Már semmilyen nincs a tékozló fiúnak, mikor megfogalmazódik a gondolat, hogy hazaindul. És eszébe se jut azt kérni, hogy gyermek legyen, hanem azt mondja, hogy az én atyám házában még a szolgáknak is jobb dolguk van, akik az ő atyának a kezére néznek, azok mindent megkapnak, amire szükségük van. Tudunk-e az Isten kezére nézni? és nem abból rakni össze a holnapunkat, vagy a reménységünket, hogy milyen híradásokkal vesznek körül bennünket, vagy hogyan zajlik a mindennapi életünk, hanem az, hogy hogyan áll Isten a mi életünkhöz. Mi az, amit nyújt nekünk, mi az, amire hív bennünket. Megszólal a panasz hangja is ebben a Zsoltárban. Azt mondja a Zsoltárírő, hogy amíg mi vágyakozva Istenre nézünk, hogy valami neki történnie kell, és várjuk az intést, a jelzést, amit a kezével tud megtenni, hogy mi is a mi feladatunk, addig viszont már torkig vagyunk a gyalázattal, torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával és a gőgösök gyalázkodásával. A nyomorultságot nagyon könnyen ki lehet használni. Nagyon könnyen előlépnek belőle a gőgös emberek. Azok az emberek, akik gyalázattal illetnek már mindent. Akik nagyon okosak, és mindenről megvan nem csak a véleményük, és nem csak az elgondolásuk, hanem ahhoz ragaszkodnak is, azt át akarják vinni mindenen. Nem az életet munkálják ezzel. Nem annak az ürességét akarják feloldani, ami sokszor annyira nyomasztóan rajta van az emberen, hanem éppen a békességet rombolják, és az Istenhez vezető úton akadályokat építenek. Ugye nem akarunk ezek az emberek lenni. Ne legyünk most nagy okosok. Ne akarjunk emberi kezekre nézni. Sőt, ne akarjunk a saját kezünkre nézni. Ne akarjuk megmutatni, hogy mit lehet még jobban csinálni. Hanem az Isten kezére, akitől lehetne várni a szabadítást. Úgy látszik, még nem nézünk elegen az ő kezére. De az imádság most mindannyiunké lehet. A gőgös ember az Isten kezét is meg akarja kötni. Sőt, nem csak megkötni, hanem átszegezni is. Krisztus átszegezett kezei pont erről szólnak, hogy az Istennek az az üzenetünk, hogy most maradj nyugton. Maradj ott, ahol vagy. Mintha nem nekünk szólna most az üzenet, hogy maradj otthon, hanem mintha Istennek szólna. És az ember, az az ember, aki annyit lázadt már Isten ellen, ezt is kimeri most mondani, elbizakodottan, gúnyolódva, gőgösen és gyalázkodva, majd mi új világot teremtünk. Pedig még csak a romok látszanak. Azt a szentek szentjét, az be kellene tölteni valamivel. Az Isten lelkével talán, élettel, amiből tényleg élet fakad mindannyiunk számára. Jézus odalép a tanítványhoz, Tamáshoz, és megmutatja neki a kezeit, az átszegezett kezeket, és azt mondja neki, hogy ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Azokra a kezekre mutat rá, amelyek az ő szeretetének a bizonyítékai, hogy miközben mi itt, megfáradva harcoljuk a magunk harcait és küzdéseit, ő is valami egész csodálatos dolgot tett meg érettünk, hogy ezzel a világgal, amely így is úgy is az elmúlásé, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Azért, ahogy az szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézünk mi is Istenünknek az Úrnak kezére. Még meg nem könyörül rajtunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, annyi minden megterheli most is a lelkünket, annyi mindenben ott vannak azok a gondolatok, amelyek megérkeztek egy-egy pontra, de onnan tovább már nem tudnak indulni, lendülni az életünkbe. Válsághelyzetben vagyunk, és ezt őszintén ki kell mondjuk. Valamit építettünk, talán a reménységünket, talán a jövőnket, és van benne egy üres szoba. Valaha azt gondoltuk, hogy ez a te helyed, hogy mindent oda teszel majd nekünk, ami ehhez a földi élethez kell. Hogy mindig szemmel látható jelei lesznek a te szeretetednek, igazságodnak, békességednek. És most feljebb kell emeljük a tekintetünket ahhoz, hogy igazán rád találjunk. Hogy az Atyát találjuk meg, aki a fiát küldt el, aki azt is tudta vállalni, hogy az ő kezét is odaszegezzék. Pedig ez a kéz az, ami mindent mozgat ebben a világban, amely életet ad és életet vehet el, amely megteremti azt az életet, amiben jó élni a földön, de hatalmas karja létrehozza azt a világot, amely egykor mindannyiunkat befogad. Ne engedd, hogy gőgös emberként ellenálljunk ennek, hanem hadd nézzünk a te kezedre, hadd figyeljük a te intéseidet, hogy mi a mi dolgunk, a mi feladatunk, mire hívsz, és mi az, amikor csak csendre és nyugalomra intesz bennünket. Ma így szeretnénk előtted megnyugodni, úgy is, mint emlékezők, mint akik hálát adnak azoknak az életéért, akikre vissza tudunk gondolni. Eléd visszük így gyászoló testvéreinket, mindazokat, akik elbúcsúztak most szeretteiktől, akiknek ott van az életén, a lelkén az a seb, amelyet csak te tudsz bekötözni és begyógyítani. Légy az ő vigasztalójuk. De légy azokkal is, akik emlékeznek, akik visszaidézik azokat az időket, amelyekben sokat kaptak egymástól, szeretteiktől, nekik és magunknak is, hadd kérjünk békességet. És imádkozunk ezért a küzdő világért, benne a kis országunkért és egyházunkért is. Engedd, hogy helyes és igaz legyen a mi küzdelmünk, elsőként a te ügyedért, másodszor talán egymásért, végül pedig azért, hogy bölcsek legyünk a magunk életében is. Így imádkozunk a gyógyulásokért, így imádkozunk betegekért, betegek mellett szolgálókért. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk, és engedd meg nekünk, hogy a kezedre tudjunk nézni egészen addig, amíg könyörülsz rajtunk. Amen. Közösen is imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanította nekünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásnak a lehetőségére. Az adakozással kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy gyülekezetünk honlapján megtalálható gyülekezetünk bankszámlája, persejpénzt és adományokat most ebben a formában tudunk köszönettel elfogadni. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezet tagjai számára, hogy az elmúlt héten eltemettük Pap Lászlóné 81 éves és Szalai Lajos 74 éves testvéreinket. Azért imádkoztunk, hogy a nagykegyelmű Isten az ő vigasztaló szeretetével legyen ott azok mellett, akik most rájuk emlékeznek. Szintén együttérző szívvel hirdetem, hogy Fodor Zoltán halálának 3. évfordulójára emlékeznek szerettei, felesége, 2 leánya és azok családjaik. Az Isten adjon békességet azoknak, akik visszaidézik a közös múltat, és hálát adnak az ő életért, közöttük végzett szolgálatukért, a tőle kapott szeretetért. Szeretettel jelzem a gyülekezetben, hogy a tavaszhoz hasonló módon átállunk az online alkalmakra, az Isten tiszteletre és hétközi alkalmainkra is. A gyülekezetünk honlapjáról minden információ elérhető, hogy hogyan lehet bekapcsolódni ezekbe a bibliakörökbe. Kérem a testvéreket, hogy ott próbáljunk tájékozódni. Ha valami a tájékozódásban mégsem sikerülne, kérem, hogy a lelkészi hivatalban bátran keressenek. Szeretettel jelzem azt is a gyülekezetnek, hogy elkezdtük a szeretett szolgálat jóvoltából elérkezett szeretett dobozoknak a kiosztását. Még mindig van itt a templomunknál pár darab belőle, ezekért el lehet jönni hivatali órákban vagy telefonon egyeztetett időpontban. És kérem a testvéreket, hogy az elvitt dobozokat lehetőségük szerint hozzák is majd vissza megtöltve. November 25-ig lehet leadni itt a lelkészi hivatalban, tehát most a korábbi hirdetéseimmel ellentétben nem a gyülekezeti házba, hanem a templomhoz várjuk vissza ezeket a megtöltött dobozokat. Szintén a hivatali időket ajánlom erre szeretettel, illetve telefonon tudunk erre is időpontot egyeztetni. Isten tiszteletünket énekszóval zárjuk, majd Isten áldását fogadjuk. Záró énekünk, Atyám két kezedben csak ott lakhatom.
Két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Újjá így teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonod. Két kezedben őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tékozlóként éltem, tárva most karod, hűtlenségem nem hány torgatott. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Atyám két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezed, bűneimmel én szegeztem fel.
Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Áldás békességet!